Pole pozíció. Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Nem túlzás azt állítani, hogy sport és szimulátor történelmi eseményen vagyunk túl. Június közepén rendezték ugyanis a Le Mani 24 órás verseny virtuális változatát. Üdv mindenkinek! Azt hiszem, hogy emellett a sok szempontból különleges viadal mellett nem mehetünk el szó nélkül, mert az esemény szervezői és televíziós partnere új szintre emelte a szimulátor versenyzést, illetve annak közvetítését. A következő szűk egy órában az Eurosport kommentátorával, Lantos Andrással és a verseny egyetlen magyar résztvevőjével, Pincés Ádámmal beszélgetünk, aki egyéb kulisszatitkok mellett azt is elmondja, hogy miként zajlik például egy pilóta csere egy ilyen futamon gombnyomásról gombnyomásra. A podcast ezen epizódját június 16-án rögzítettük, külön köszönet az Eurosport magyar szerkesztőségének azért, hogy helyet biztosított a felvételhez.
Pole pozíció.
Ádám, kezdjük veled. Te ugye Olivier Panis csapatában mentél, hiszen minden csapatban voltak valódi autóversenyzők, meg szimulátorosok is. Te az utóbbi tábort erősíted, és egyébként rendkívül sok jó eredményed van természetesen ebben a világban. Ezt hogy kell elképzelni? Egyszer csak valami franciaországi plusz 33-mal kezdődő számról hívtak, és Olivier Panis egy Forma 1-es futamgyőztes beleszólt, hogy szeretné, hogyha a csapatában mennél?
Hát nem teljesen így volt. Erről a csapatról azt kell tudni, hogy a Panis Racing és a AAA eSport összeállt. Ugye a Panis Racing hozta a valódi pilótáit, a AAA pedig a szimulátorosokat, hiszen ugye két csapattal indultunk, a 9-es rajtszámmal és a 31-es rajtszámmal, és a AAA eSportnak a menedzsere, Stefan, keresett meg engem Discordon, hogy van-e kedvem részt venni a Le Mans 24 óráson, mert lenne egy hely a Panis Racingben, és akkor nem mondtam egyből igent, mert nem tudtam, hogy milyen a tempom, és nem akartam hátráltatni a csapatot, de pár kör után egész jól ráéreztem az autóra, és akkor azt mondtam, hogy akkor vágjunk bele. És akkor derült ki, hogy egyébként az Olivier Panisszal és az Aurélien Panisszal leszek egy csapatban.
Aki a fia, és egyébként a magyar túrautó rajongók számára nem ismeretlen a neve. Ádám, mindjárt visszatérünk ahhoz, hogy milyen platformon mentetek egyáltalán, hogy kellett összeszokni ezzel a dologgal. Figyeltem a válaszodban. Tehát a szimulátorosok világában az teljesen természetes, hogy a Discordon keresnek meg, ugye? Tehát még csak véletlenül sem telefonon hívnak fel, hanem a Discordot használják. Nem kell válaszolni, csak gonoszkodok. Lanti, te amikor elkezdtél fölkészülni az idei Le Mani virtuális 24 órás versenyre, ami az első volt a nagymúltus verseny történetében. Változott valami, vagy más volt a felkészülésedben bármi az előző évekhez képest?
Előtte még hadd térjek vissza valamire, amit Ádám mondott, mert amikor először hallottam ezt a dolgot, hogy mi volt az ő reakciója arra, hogy megkeresték, akkor volt az az érzésem, hogy na ő egy jó endurance versenyző alapanyag, mert hogy egyből a csapatban kezdett el gondolkozni, és nem az jutott eszébe, hogy hú de jó, elindulhatok a Le Mans-ban, lehet, hogy majd ott poroszkálok a végén, de legalább ott leszek, és megcsillogtatom magam, mint egyesek az olimpián, vagy nem tudom én hol szórakozásból, hanem az volt az első kérdés neki, hogy elég jó leszek ahhoz, hogy segítsem a csapatot, mert itt Le Mans-ban csak akkor tudsz jó eredményt elérni, hogyha együtt vagytok jók. Egyébként meg visszatérve a kérdésedre, nekem egy ilyen zavarodott lézengésből állt a felkészülésemnek szerintem az első két hete, mert azt se tudtam, hogy hol fogjam meg ezt a dolgot. Tehát jöttek a nevek, akkor az ember hüledezett, hogy milyen emberek fognak indulni, de hogy mégis hogy készülj föl? Tehát alapból ugye előveszed mondjuk a műszaki jellegű cikkeket, elolvasod, hogy az autókon milyen fejlesztés volt, elolvasod, hogy a csapatokkal mi minden történt, na de itt nem volt bajnokság, amire készülhetsz. Itt ugye a csapatoknak egy jelentős része, azt tudtam az elején, hogy föl kell készülnöm a szimulátoros csapatokból, mert azt láttam, hogy minden egyes régi tapasztalt Le Mani csapat összeállt valamilyen komoly szimulátoros sorra, mint ugye, hogy itt Ádám is mondta, hogy náluk a AAA volt ez a csapat, hogy ennek utána kell járni. Na, annak neki láttam, elképesztően érdekes dolgok voltak, tehát, hogy ki mióta csinálja ezt, hogy miért vágott bele, hogy ott milyen nevek vannak, milyen tulajdonosok vannak. Hát én úgy tudom például, de majd Ádám lehet, hogy kijavít, hogy a AAA-ben Panis például tulajdonos, tehát, hogy már ezek az összefonódások ám régóta elindultak a valódi autósport a szimulátorsporttal. Szóval, hogy így ez volt az egyetlen biztos pont, hogy erre muszáj készülni, hogy azon kívül mire, az így menet közben jött, hogy hát ezt te tudod nagyon jól, találsz egy infót, akkor azon elindulsz, találsz egy másikat, és menet közben jössz rá, hogy ez egyébként így tök érdekes, de sok mindent lehet elmondani, de hogy alapból azok a kapaszkodó pontok, amik megvannak, hogy készülsz, azok teljesen kicsúsztak alólam.
Igen, rendkívül érdekes egyébként, mert magam is közvetítek mostanában szimulátor versenyeket, és tényleg egy idegen pályára tévedtem, miközben hasonlít az eredetire, és ez szerintem önmagában a szimulátor versenyzésre is elmondható, hogy hasonlít az igazira, az eredetire, de talán mégsem feltétlenül ugyanúgy kell megfogni az egészet. Amit említettél, Lanti, hogy itt azért Olivier Panisnak, Fernando Alonsonak, Romain Grosjeannak vannak komoly érdekeltségei e-sports csapatokban, az itt tökéletesen tetten érhető volt, és nagyon jól alkották meg szerintem a szabályalkotók ezeket a szabályokat, hogy kötelezően előírták, hogy kell lenni normál, valódi, igazi autóversenyzőnek és szimulátorversenyzőnek egy-egy csapatban, és így összeállt egy olyan rendkívül erős mezőny. Ugye összesen 50 autót láttunk a rajtrácson, 200 versenyzőt jelent ez, hogy mind a 10 ujját megnyalja az autósport rajongó, mert Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud, hogy ne csak a Forma 1-ből említsek embereket, rendkívül erős mezőny állt össze, és ehhez még hozzájuk csatlakoztak azok a szimulátorpilóták, akik talán számunkra még nem voltak ismerősek egészen mostanáig. Ami érdekes, hogy ott volt például Max Verstappen, ott volt Lando Norris, tényleg napestig sorolhatnánk ezeket. Ádám, mennyire feszül be az ember, vagy izgul egy picit egy ilyen verseny, vagy akár csak edzés előtt, hogy azért itt olyan szereplői is lesznek ennek a játéknak, akik már a valódi versenyzésben letették a névjegyüket, és talán az átlag néző, az átlag ember számára sokkal ismerősebb a nevük.
Hát izgulni talán annyira nem izgultam, inkább izgatott voltam, hogy tényleg ilyen nevek mellett indulhatok. Nyilván a csapatunkban is óriási nevek vannak, és a csapaton kívül is, ugye, mint ahogy említetted, Max Verstappen, Lando Norris, Leclerc és hasonló nevek, tehát ez egy óriási, óriási dolog volt, és nagyon örültem, hogy ez az esemény ekkora neveket vonzott be végül. Folyamatosan jöttek a hírek, hogy ilyen-olyan line-upok jönnek, és így csak fogtuk a fejünket, hogy úristen, ez mekkora esemény lesz.
Lanti közben megmentette az életemet egy pohár vízzel, köszönöm szépen. Ez ilyen, néha a mikrofon mögött az ember a fulladásos halál közelében van. Amikor végül is virtuálisan egymás tenyerébe csaptatok, Ádám, akkor te már tudtad, hogy mire számítasz a platformot illetően, hiszen azt már azért én is érteni vélem a szimulátorozásból, vagy a számítógépes világból, hogy mintha két irányba indult volna el ez a játék. A Forma 1 abszolút a szórakoztatást tűzte ki célul, ők, nekik az a céljuk, hogy eladják egyébként a hivatalos játékot, és ahogy én megvásárolom a játékot, az azonnali élmény, a játék élmény az megadassék nekem a kanapén. Van azonban az R Factor 2, amit például a Virtuális Le Mansban is használtak, vagy az iRacing, vagy mondjuk a Race Room, amit te szintén nagyon jól ismersz, mondjuk a Hungaroring e-sportbajnokságból, amelyek azért kevésbé a játékra helyezik a hangsúlyt, hanem ott olyan komolyan lehet már például setupolni, hogy a magamfajta egyszeri rajongó az nagyjából nem is tudna értelmezhető kört menni és köridőt elérni. Szóval mennyire kellett begyakorolnod az R Factor 2-t, mennyire más ez azokhoz a platformokhoz képest, amelyeket te inkább használsz?
Hát én már versenyeztem R Factor 2-ben, nemzetközi szinten is, leginkább 2018 és 2019 körül. Ugye 2019-ben Madridban második lettem Risto Capettel egy ISL Mafre bajnokságban is, ahol 4000 eurót nyertünk. Tehát nekem már volt tapasztalatom R Factor 2-vel kompetitív szinten, de nyilván kimaradt azért pár hónap ebből. De úgy nagy meglepetés nekem nem hozott a játék, tehát igazából tényleg csak egy-két dolgot kellett kicsit megszokni, ami mondjuk a részrumban nincs. De nekem annyira nem okoz gondot ezek a platformváltások, mint lehet, hogy egyeseknek okozna.
Magyarán szóval megállapíthatjuk, hogy aki a valódi autóversenyzésben jó, azért, mert gyorsan tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, az valószínűleg a szimulátorversenyzésben is jó lesz, ha rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Lanti, ugye itt két géposztály volt a pályán, és borzasztó erős volt a mezőny. Amikor elkezdődött a közvetítés az Eurosporton, mit tudtál egyrészt előre, hogy mire számíthatsz, és ahhoz képest, ami a képernyőre került, az számodra milyen élmény volt?
Pont arra gondoltam, hogy utólag, hogy nekem nagyon nagy segítség volt, hogy a VTCR is elindította a szimulátor bajnokságát, hogy titeket is néztelek Norbival a Hungaroring e-sport bajnokságban, mert hogy valami kis kevés dolgot már az ember úgy tapasztalt, még ha a műfaj ugye teljesen más, mert azok a versenyek tartanak 20-25 percig, itt meg ugye egy etap tart 35 percig, és van belőle jó néhány. Szóval igen, így érdekes volt ez, hogy az ember mire számítson. Nekem talán a legnehezebb az elején az volt, hogy ugye ezeket a festéseket itt látom. Láttuk először, néhány héttel a verseny kezdete előtt mutogatták be őket, és akkor szerencsére azért a legtöbb valamennyire hajazott az alapfestéshez, de arra nagyon koncentráltam, hogy az első 3-4 helyezetnek biztos legyen meg a festése, hogy azt lássam, hogy a Dunlop sikámba kifordul elsőként, hogy kinek sikerült jól a rajtja. Úgyhogy egy ilyen nagy, tehát egy nagyfokú bizonytalanság volt, és azért ezt szerintem te is elmondhatod, hogy ez a fajta bizonytalanság egy kommentátornak néha jó. Tehát, hogy sokszor van az, hogy már 27-szerre közvetíted ugyanazt a folyamatot, és amikor hirtelen valami picit más dolog jön elő, akkor az belőled is egy olyan lelki állapotot csal ki, ami szerintem nagyon jó. Úgyhogy általában a Le Mans előtt, ugye a Le Mansnak van egy nagyon jó felvezetése. Itt ezt megpróbálták valamennyire visszaadni mindenféle eszközökkel, szerintem egyébként nem volt rossz. Az a párizsi stúdió, bevagdosták ugye a régi képeket, a tavalyi képeket, az már kicsit erős volt nekem, mikor bevágták a Tony Parkert a szimulátor játékba, hogy lengeti a trikolort, de azt értékeltem, hogy próbálták megadni azt a fajta, tehát az félelmetes, az elképesztő dolog, amikor ott vársz, tudod, hogy 15 perc múlva, 10 perc múlva indul, tele van a rajtrács emberekkel, elképesztő nevek, ugye mostanában a Tom Christensen rohangál leföl, csinálja az interjú, és ezt egy kicsit megpróbálták visszaadni, és nekem átjött. Tehát én hasonló izgatottságot éreztem az elején. Aztán ugye, amikor elindult maga a verseny, akkor ami szerintem egy picit talán különbség volt, hogy jobban együtt maradt a mezőny. De ez elsősorban annak köszönhető, hogy nyilván az LMP2-es mezőny alapból is egy sűrűbb történet, mint az LMP1, tehát az LMP2 a valóságban is együtt szokott maradni. Nem tett rosszat a versenynek, hogy az elején meglóduló bájkol ezt ugye megbüntették, és hát a GT is nagyon szépen együtt maradt, szóval emlékeim szerint az első pár etapban olyan nagyon hozzá nem is lehetett tenni semmit, mert egyszerűen közvetítetted, ami történik, mert folyton volt valami, folyton történt valami, és hát ugye jöttek a valódi izgalmak mellé, jöttek még ezek a szimulátoros izgalmak, hogy valakinek belagolt a történet, és kicsúszott miatta, jött ez az Alonso féle sztori, amiről majd fogunk beszélni, ami egészen hihetetlen és felfoghatatlan, és közben ugye kattog az agyad, hogy megfejtsd, mert te csináltál egy csomó autósportot nagyon hosszú időn keresztül, hogy az embernek rááll az agya egy idő után, hogy ez egy ilyen megfejtő játék. Igen. Sokszor. Történnek a dolgok, és te kattogsz, hogy most mi az, amit nem látok, de hogy az van a háttérben. Na, Le Mansban is ez megy, de itt még ugye van egy csomó olyan dolog, amit az életben nem láttál, tehát hogy na most akkor kicsúszott, oké, de akkor lehet, hogy belagolt, lehet, hogy az internet szakadt meg, akkor lehet, hogy kifogyott a benzin, miért állt félre műszaki hiba? Itt nincs műszaki hiba, és ez a folyamatos kattogás, ez szerintem a nézőket is jellemezte, hogy ami most történik, az mivel magyarázható.
És egyébként ami érdekes volt, hogy ugye kétszer is meg kellett szakítani a futamot kvázi piros zászlóval, méghozzá egészen prózai okok, rendszerhiba vagy szerverhiba miatt egészen pontosan. Ami érdekes, és hogy mennyire magas szintre emelték ezt a versenyt, az például jól jelzi, hogy ugyanaz volt a versenyigazgató, aki egyébként a Le Mans normál valódi versenyének a versenyigazgatója, és tényleg ott ült, és bizonyos döntéseket meg kellett hoznia. Lanti, az alapján, amit mondtál, ugye egyértelművé válik talán a hallgatók számára is, hogy ezeket az autókat az R-Factor 2-ben lehet brandingelni, tehát egyedi színezést, festést lehet adni. Jenson Buttonék például a Sky Sports-os autóval mentek, és egyébként remekül nézett ki a dolog. Nem feltétlenül minden platform sajátja-e, de Ádám, ahogy te említetted az előbb, hogy volt már, hogy 4000 eurót nyertél egy versenyen, ez számomra azt jelzi, hogy ebben a dologban már korábban is volt némi pénz. Én egy picit most, ha őszinte vagyok, attól féltem a szimulátor versenyzés, hogy nehogy nagyon hirtelen szakadjon rá nagyon sok pénz, mert az sokszor legalább annyit árt, mint amennyit használ.
Hát azért arról nem lehet szó, hogy Cségós vagy League of Legends szinteken vagyunk, de szépen lassan kezd a szimulátorozásba is bejönni az egyre komolyabb versenyek, egyre komolyabb pénzdíjakkal. De visszatérve, amit beszéltetek például az Alonzos dologról, vagy a szerverleállásról, ugye a szerverleállás azért volt, mert ugye a pilótasere úgy történik, hogy be kell lépni a szerverre, úgymond nézőként, idézőjelesen nézőként, és akkor utána lehet megejteni a pilótacserét. De viszont sokaknak nem töltötte be az autókat, amikor beléptek úgymond nézőként, és ezért kellett leállítani a szervert, hogy ezért kellett piros zászlót hirdetni, és ezért kellett újraindítani a szervert, mert különben, ha belép az emberünk, és cserélnek pilótát, akkor utána nem látja az autókat, és lényegében kilöki a másikat, úgyhogy nem is tud róla.
Ádám, egyébként mondod a pilóta cserét, akkor ezt vegyük már légy szíves végig lépésről lépésre, hogy te belépsz a szerverre nézőként, miközben mondjuk Olivier Panis a ti autótokkal rója a köröket a pályán. Ti gondolom valahogy kommunikáltok, vagy közvetlenül egymással, vagy van egy közvetítő, kvázi csapatmenedzser, aki szervezi mondjuk a cserét, és akkor mi történik ezután, amikor következik a tesztinted?
Hát ugye nekünk kötelezően TeamSpeak 3 szerveren kellett lennünk, tehát ott beszéltek velünk a race control is, tehát amit bevágtak adásba, ugye a race control üzeneteket, azt ugye mi is azonnal megkaptuk, hogy ki kapott büntetést, vagy hol van sárga zászló, vagy hát ilyesmi üzeneteket ugye mi is rögtön megkaptunk. És akkor ott a TeamSpeak 3 szerveren volt nekünk a csapatunknak egy külön szoba, ugye minden csapatnak ki volt alakítva egy külön szoba, és akkor ott beszéltük meg, hogy akkor mikor jöjjünk be, és akkor mikor van pilótacsere, illetve ugye csináltunk egy Excel táblázatot is, hogy nagyjából ki mikor jön, és hány stinteket megy egy-egy pilóta.
Meséld el gomnyomásra légy szíves. Tehát mi történik, amikor te bejelentkezel, meg van beszélve, hogy most átveszed Olivier Panisztól az autót, akkor fizikailag te mit csinálsz a számítógéped, vagy a szimulátor felszerelésed mögött, vagy abban?
Ugye úgy működik, hogy ugye megkaptuk a szervert, a szerver connectet, ugye arra belépünk a játékkal, viszont előtte vissza kell menni a menübe, és ki kell választani, hogy nézőként lépjünk be. Ugye ez a spectator off-on, és akkor onra kell állítani, és akkor úgy kell kiválasztanunk az autónkat, ami jelen esetben nekünk a 9-es volt, és akkor úgy lépünk be a szerverre. Tehát a szerver úgy jelzi, mintha mi nézőként lépnénk be. Utána ugye betöltött a játék, beléptünk a szerverre, és akkor kiválasztom én, ugye van ott egy ilyen táblázat pozíció szerint, hogy ki hol van, és akkor ott rámegyek az Olivier Panisra, és akkor megnyomok egy Passenger Select nevű gombot, amit ugye beállításokba kell beállítani egy adott gombra, azt megnyomom, és akkor Olivier Panisnak ki fog jelezni, illetve nekem is, ahol a chaten, ami ott van bal alul, hogy you are driving with Olivier Panis, és akkor ő neki is kiírja, hogy rácsatlakoztam. És akkor utána ő, amikor a játékon belül ugye vannak különböző ilyen menüpontok, az egyik az a pit stop, ilyet felelős, és akkor ott a driver menüpontnál kiválaszt engem. És akkor már ki tud választani engem. Nyilván, ha nem nyomom meg a Passenger Select gombot, akkor nem tud kiválasztani.
Tehát gyakorlatilag az aktív pilóta hagyja jóvá azt, hogy te átveheted tőle a volánt.
Igen.
Értem.
És akkor bejön a boxba, akkor megtörténik, és akkor kérje ugyanúgy csetel, hogy elveszted a kontrollt 40 másodpercen belül, vagy én mondjuk, hogy megkapom az irányítást 40 másodpercen belül, és akkor utána én megyek tovább, és akkor neki meg le kell lépni a szerverről, és akkor így működik.
Ádám, már megértem a fölébrednem, azt hiszem, ezt mindig tudni akartam, hogy ezek a pilóta cserék hogy mennek a virtuális világban. Fernando Alonsoról egyre néhány szót, ugye ő már-már kényszeresen üldözi a Triple Crown trófeát, amiből már kettő megvan neki, még hiányzik az a fáránya Indianapolis 500 mérföldes futamgyőzelem, talán egyszer az is összejön neki, de itt volt a virtuális versenyen is. Lanti, mi történt velük pontosan? Mert az ő esetük még akár a világsajtó azon részét is bejárta, amely nem feltétlenül csak az autóversenyzéssel vagy a szimulátorozással foglalkozik.
Igen, ez ugye utólag derült ki igazán, mert amit láttunk, meg amit menet közben is lehetett tudni a közvetítés alatt, hogy elfogyott az üzemanyag az autójukból. Ugye ő többek között Rubens Barrichellóval ment együtt, egy nagyon érdekes csapatot alkottak, nagyon szimpatikus társaság volt. Mellesleg, ha jól tudom, Alonso futott a leggyorsabb valódi versenyzős kört, tehát a nem szimulátor menők közül az övé volt a leggyorsabb kör, de a lényeg az, hogy elindult a verseny, nem is álltak rosszul, és történt az a bizonyos ütközés, amikor Simona de Silvestroval ütközött össze, egy GT versenyzővel, és ezért a rendszer adott nekik egy büntetést. Ugye amikor az ember kijön a boxba és a büntetéset letölti, akkor semmi más nem csinálhat, de ő nekik pont abban a körben kellett volna kiállniuk a rendes box kiállásra is, és kijöttek, a büntetést letöltötték, tankolni nyilván nem tudtak, visszamentek, de még 13 kilométert nem bírt ki, azért ugye Le Mansban ez egy picit gondolkodósabb történet, mert hát 3,5 perc mire körbe érsz, tehát azért azt jól ki kell számolni, hogy van-e 3,5 percre elegendő üzemanyagot, nekik nem volt. De ugye ezt közvetítés közben úgy kommunikálták az interneten, akik hallottak valamit, hogy hát a rendszer nem tankolta meg Alonsoék autóját. Aha. Majd menet közben kiderült, hogy azért nem tankolta meg, mert büntetést letölteni jöttek ki, és a következő körre meg már nem volt elegendő üzemanyaguk. Úgyhogy aztán végül a szoftver rakta őket vissza jókora hátránnyal az első ilyen piros zászlós esetnél, de hogy ez mennyire kritikus volt ez az üzemanyag dolog, Bondba olvastam, hogy a győztes autó a Rebellion úgy ér célba, hogy 0,5 liter üzemanyag maradt az autóban.
Tehát kiszámolták, ahogy kell.
Tudod, ezt szokták mondani, hogy a tökéletes Le Mans győztes autó, ami a leintés utáni pillanatban szétesik. Mert azt tökéletesen pont úgy tervezték meg, hogy csak, hogy nincs benne fölösleges erősítés, súly, semmi, az ott essen szét. Hát a Toyota majdnem ilyen volt néhány éve, csak egy pár méterre hamarabb esett szét.
Igen, és ami érdekes egyébként, hogy ahogy mondod, visszaengedte a szerver, meg visszaengedte a versenyigazgató Fernando Alonsoékat. Ezért, mint hogyha érte volna némi kritika őket, de mentségükre szóljon, hogy egyébként mindenkit visszaengedtek, aki hasonlóan technikai vagy számítógépes probléma miatt kényszerült kiállni. Tehát őket a két piros zászlós időszak alatt visszatették a programba. Nektek, Ádám, milyen versenyetek volt? Ugye ti az LMP kategóriában mentetek, itt egy Oreca, egy LMP2-es Oreca szolgáltatta az alapot, igazából mindenki azt használhatta. Hogyan sikerült a verseny? Illetve hogy az R-Faktor 2 az egy rendkívül összetett szoftver, nagyon sok beállítási lehetőséggel. Mennyire kaptatok szabad kezet például a beállítások megtalálásában?
Hát minden beállítási lehetőséget használhattunk, tehát ez nem volt megszabva. Nyilván egy olyan setupot kellett találni, ami mindenkinek komfortos, leginkább ugye paniszéknek. Ezt Nuno Pinto csinálta, tehát az összes setup beállítást, amit használtunk, azt mind ő csinálta, és ő ért a legjobban az R-Faktor 2-höz. Tehát teljesen szabad kezet kapott abba, hogy mit csináljon a setup-pal.
De ő egyébként egy elismert szakember a szimulátorozás világában, vagy ő kicsoda?
Nuno Pinto, ő szintén AAA e-sport tagja, nemrég velem együtt csatlakozott majd, hogy nem. Ő R-Faktor 2-ben egy nagyon jó pilóta, például lehetett látni a Formula E virtuális versenyén is. Tehát oda is be tudta kalézni magát, illetve több R-Faktor 2-es bajnokságban is kiemelkedő eredményeket ér el. Tehát többek között azért is volt az én csapattársam is. És nyilván ez miatt kapott szabad kezet abban, hogy hogyan állítsa be az autót, hisz ő azt hiszem már ment is Le Mans 24 órást. Azt nem tudom, hogy LMP2-vel-e. De valószínű, hisz elég jól értett az autóhoz, és mindig tudta, hogy mit kéne állítani, ahhoz képest, hogy milyen visszacsatolást adtunk neki. És a végén egy nagyon jó setup alakult ki, amivel mindenki komfortosan érezte magát, tehát jól eltalálta.
És hol végeztetek végül?
22. helyen végeztünk, 13 kör hátrányon, azt hiszem, már ugye rögtön az elején, vagy hát nem az elején, az első pilóta cserélnél volt egy játékbug, nem csak nálunk, hanem még talán egy-két csapatnál is. Ugye a pilóta cserélnél egyszerűen nem cserélt pilótát. Tehát hiába csináltunk úgy mindent, mint a gyakorlások, meg mint ahogy le van írva, egyszerűen nem cserélt pilótát. Ugye Nuno Pintónak kellett volna váltani a Aurelien Panist három stint után, de egyszerűen nem engedt, nem az, hogy nem engedte a játék, hanem így egyszerűen egy bug miatt így nem cserélt pilótát, és akkor Aureliennek így végül azt hiszem 6 stintet kellett mennie az eredeti 3 helyett, és utána a 4. stintnél megpróbáltuk velem is, velem sem sikerült, és akkor még utána próbálgattunk, meg kérdeztük a szervezőket, meg a játékfejlesztőket, és ugye Discordon közben ott lehetett csatálni velük, főleg az ilyen support dolgoknál, hogy most mi hogy legyen, és akkor ők mondták azt, hogy az egyetlen megoldás lényegében, hogy ugye ki kell húzni a netkábelt Aureliennek, és úgy utána ledobja a szerve, és akkor úgy visszacsatlakozik, és akkor utána elvileg megoldódik ez a probléma.
Igen, egyébként azt hiszem, ezt nem csak ő játszott el, hanem más is, talán Simon Pagenaud volt az Indy 500 győztes, de valaki tudom, hogy teljes felszerelést cserélt verseny közben. Nem Lanti valaki, mint hogyha kihúzta volna.
Volt egy ilyen felvétel, igen, az már nekem sincs meg, hogy kicsoda, de hogy visszajátszották később, hogy cseréli a szimulátort. De egyébként ezért titeket, Ádám, kompenzáltak valamennyire, mert ugye, hogyha kilépsz a szerverről, az elméletileg büntetéssel jár.
Hát mégis megkaptuk a büntetést, hát nem büntetést, hát 4 körös hátrányban voltunk utána, és addig találtotta, még visszajött Aurélien, és tudott menni. De egy plusz kört azt hiszem még nem kaptunk miatta.
Az élet megbüntetett benneteket ezért. Ami érdekes, amit mondasz, Ádám, hogy ezek szerint folyamatosan ott voltak a játékfejlesztői, tehát vélhetően ők is pontosan tudták, hogy mekkora a tét, hiszen olyan publicitást kapott maga a platform, maga az R-Faktor 2 Le Mans által, a virtuális verseny által, és tényleg a félvilág ezt figyelte, hogy nyilvánvalóan ezek a kellemetlenségek nekik sem jöttek jól, és nem fértek bele nekik. Mennyire voltak egyébként együttműködők a fejlesztők?
Együttműködőek voltak, mindig próbáltak segíteni, ugye mi ugye a szervezőkkel is, meg a játékfejlesztőkkel is kapcsolatban voltunk, tehát a szervezőkhöz volt valami kérdésük, akkor ők is válaszoltak, vagy egyből elküldtek ugye a fejlesztőkhöz, hogy hát ha ők tudnak segíteni. Tehát ez jó volt, csak hát nyilván a játék hibái mindig előjöttek ilyen-olyan módon, ugye nálunk a pilóta cserélnél, valakinél ugye a Team Redline autója, a 20-as autó, ahol ugye Max Verstappenék is voltak ott az AI vette át az autót, miközben vezetett az egyik pilótájuk.
Igen, a mesterséges intelligencia, és egyébként, mintha Lando Norris bevonzaná ezeket a helyzeteket, hiszen például a Forma 1-es bajnokságban rendszeresen rossz internet kapcsolat miatt a mesterséges intelligencia vezetett helyette, úgyhogy el is nevezték Lando botnak, hogy amikor nem ő van a volán mögött, hanem a számítógép vezet helyette. Lanti, azon gondolkozom, miközben itt beszélgettünk, hogy egyrészt pontosan érezzük, látjuk kommentátorként, újságíróként, hogy ennek is megvoltak a maga sztoriai, maga történetei, mint minden valamire való autóversenynek, és hogy vajon azok a fejlesztők, akik most nyilván ott segítettek akár Ádáméknak, meg mindenkinek, mennyire kötik föl az alsóneműt, hogy olyan játékot csináljanak, olyan szoftvert fejlesztenek, amelyben tényleg minimális a hiba, hiszen most, ahogy kezdtem a beszélgetést, szintet lépett az a dolog. Tehát most már tényleg nem engedhetik meg maguknak, hogy ezek beleférjenek, mert a világ elkezdett tudomást venni arról, hogy ez a szubkultúra, ez létezik, és most már egészen nagy nevek vannak ott, akár csak évente egy futamon, mint mondjuk a Le Mans 24 órás.
Biztos, abban teljesen biztos vagyok, hogy ugyanúgy, ahogy minden Le Mans után, amikor betolják az autót a szerelők, akkor ugye elkezdenek azon gondolkozni, hogy főleg ha fejleszthető autóról van szó nyilván, hogy mit kéne változtatni. De ez nem csak Le Mansban, hát emlékszem, hogy mikor Szalai Balázsék a Dakarról hazajöttek, már hazaúton azon gondolkoztak, de már ott a Dakaron, hogy mit fognak megváltoztatni az autón, hogy jobb legyen. Tehát ez az autósportban ez az állandóan megyünk előre, és valamit mindig kijavítunk. Ez egy folyamatosan jelenlevő dolog. Tehát biztos, hogy ahogy a csapatoknál, az autófejlesztésnél itt is az lesz, hogy most nagyon-nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek össze, hogy mi az, ami elromolhat. Hát amikor egy ilyen brutális, felfoghatatlan méretű rendszer összeáll. Tehát itt ugye csak a versenyben lévő autók ugye 50 számítógépet jelentettek, úgyhogy az egyik Új-Zélandon volt, a másik Japánban, volt mondjuk 40-30 darab egyszerre Európában, egy pár még az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, plusz még ugye az összes komputer, ami ehhez csatlakozik, az időmérés, a sportfelügyelői rendszer, stb. Tehát, hogy ezt az egészet működtetni, ugye egy csomó olyan hiba nem is jött eddig elő valószínűleg, amivel most találkoztak először. Tehát ilyen szempontból ez a fejlesztőknek is egy nagyon jó teszt volt, hogy végre látják, hogy hol vannak a programnak a gyenge pontjai. Hozzáteszem, szerintem az a két piros zászló az egyáltalán nem volt sok.
Nem.
Tehát ha belegondolsz abba, hogy egy normál Le Mans-i 24 óráson hányszor van egy órás safety car, mert a korlátot kell cserélni.
Szögelik a korlátot.
Igen, meg betonozzák ilyen gyors kötő betonnal. Szóval, hogy ahhoz képest az, hogy kétszer ilyen nagyjából 30-40 percre le kellett állni, hát uram, Isten, nem történt olyan rettenetesen nagy baj. Amit inkább majd szerintem át kell gondolni, az az ilyen jellegű dolgok például. Mert ugye a szabálykönyvben benne volt, hogy a megfelelő minőségű internet az a te felelősséged, mint csapat. Tehát ha neked megszakad az interneted, akkor az a te hibád. Ugye volt ez a cuki jelenet, amikor megszakad szegény Prioléknak, pont a Priol gyerek Sebastian ült az autóban, és akkor jött a pit reporter hölgy, hogy akkor fölhívjuk Andy Priolt, de fel se tudták hívni, mert annyira rossz volt az internet, hogy ahogy megpróbált Andy Priol bejelentkezni, hogy elmondja, hogy rossz az internet, közben láttuk, hogy rossz az internet, mert meg sem bírt mozdulni kb. Szóval, hogy ez a te felelősséged. Viszont és ezért is kíváncsi vagyok, hogy Ádám, te ezt hogy látod, hogy viszont ha például történik egy ilyen, mint nálatok, hogy nem a te internet kapcsolatod miatt nem tudod cserélni a versenyzőt, hanem a programban van egy bug, és emiatt te 4 kör hátrányba kerülsz, akkor azt most vissza kell adni, nem kell visszaadni. Ha visszaadod, akkor mik azok a hibák, amit visszaadsz? Mert onnantól kezdve gyakorlatilag úgy fog kinézni az egész, mint az a régi játék a Sokóban, amikor itt tologatták a ládákat jobbra-balra, hogy ide tolod, oda tolod, mert most ő neki ez történt, most az történt, akkor mérlegeljük, hogy mennyire az ő hibája, mennyire a program hibája. Ugye amikor visszarakták Verstappenéket, akkor is utána volt a nagy anyázás, hogy most akkor ez így hogy fér bele az autósportba, hogy egy autót, ami nem tud menni, azt visszarakják. Tehát azért ezen például érdemes elgondolkozni, hogy egyrészt mi a te felelősséged, mi az, amiért ha hátrányt szenvedsz, azt le kell nyelned, és mi az a pont, ami nem a te hibád, nem teki, mert ugye az autósportban, ha elromlik az autó, azt mondják, hogy nem készítetted föl rendesen, nem úgy használtad, ahogy kellett volna, nem vigyáztál rá eléggé, stb. De itt vannak olyan hibák, amiket nem tudtál volna kiküszöbölni, és jó kérdés, hogy bűnhődhetsz te egy olyan hibáért, ami a rendszernek a felelőssége. Ádám?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hisz például a 31-es autónk is a leintés előtt 2 órával csatlakozott le a szerverről valamilyen úton módon, és a játékfejlesztők hát el is ismerték talán, hogy a szerverrel volt gond, hisz a 31-es és a 21-es autó dobta le a szerverről, akkor a 31-es autónk a 4. helyen állt, és ők is ugye 2 kör hátránnyal jöttek vissza, és akkor már 12. helyen voltak, és nagyon lobbiztunk azért, hogy visszakapják a köreiket, hisz ez tényleg nem az ő hibájuk volt, hanem tényleg ugye a szerver által valami úton módon ledobta őket, mind a 2 csapatot, de sajnos azt mondták a szervezők, illetve a játékfejlesztők, hogy nem tudják visszaadni a követ. Ugye ez volt nálunk is, hogy hiába mondtuk azt, hogy hát mindent jól csináltunk, nem tudták visszaadni a köröket. Az már egy megint más kérdés, hogy például amikor visszajöttek Alonsoék, akkor mínusz 60 kör helyett nagyjából csak ilyen 5-6 körös hátrányban voltak, amit még mai napig nem értek teljesen, hisz amikor a Team Redline visszacsatlakozott, akkor ők viszont megkapták azt a hát nem tudom, talán 100, mínusz 100 követ, ami ugye jár nekik. De például Alonsoék meg előttünk végeztek a végén, úgyhogy egyébként ők is egy 50-60 körös hátrányban kellett volna lenniük. Tehát igen, kicsit érdekes.
De ezt közelítsük szerintem meg onnan, hogy ez volt az első virtuális Le Mans-i 24 órás verseny, és mint minden promóternek, minden szervezőnek szüksége van legalább az elején a nagy nevekre, mert ezt a terméket el kell adni, ez egy portéka, azért ne legyenek illúzióink, amelyet el kell adni a tévénézőknek, és nyilvánvalóan egy Verstappen, egy Fernando Alonso nevére talán még azok is odafigyelnek, akik egyébként nem érdeklődnének egy virtuális verseny, egy szimulátor verseny iránt, de egyébként pedig minden versenysorozatnak szükségszerűen évről évre vastagabb a szabálykönyve. És ilyen szempontból el tudom képzelni, hogy pontosan ezek a konkrét esetek fognak rávilágítani ezekre a szürke zónákra, vagy tisztázatlan, vagy szabályzatlan részekre, és bizony belekerülnek majd a következő versenynaptárokba. Hát például a számomra egy újdonság volt, hogy az iRacingben, és biztos más szoftverben is, de konkrétan azt a program számolja, hogy te mennyire vagy sportszerű versenyző, és te pontokat tudsz gyűjteni, és az alapján egy rangsort állít fel a szoftver, hogy te mennyire versenyzel tisztán, vagy kevésbé sportszerűen. Ha erősíts meg, Ádám, de ugye erre van példa már eleve a szoftverekbe beépítve.
Hát ugye iRacingben vannak ugye safety rating és iRating. Safety rating az ugye lényegében, hát most sem akarok hülyeséget mondani, hisz én sem vagyok iRacinges, de nagyjából talán úgy működik, mint az FIA licensz, hogy ahogy nő a tapasztalatod, és ahogy nem csinálsz butaságokat a versenyeken, akkor így szépen lassan lépkedsz fel.
Bónusz-málusz besorolás.
Azt a biztosításnak.
Hogy először D, C, B, A, és akkor ugye nyilván van a Pro licensz, ami már ugye csak olyan versenyzőknek van, akik profi bajnokságokba mennek. iRacingben van például a NASCAR, vagy most a Porsche Super Cup. Ugye, akik ott versenyeznek, és akik oda bekvalifikáltak, azoknak pro licensz jár. Ugye a többiek, azok ugye A, B, C, D besorolásban vannak. És akkor emellé jön ugye az iRating, ami ugye a szerve besoroláshoz van leginkább.
Az inkább az eredményességet mutatja.
Igen. Tehát, hogy kikerül a top splitbe, kikerül többi splitbe egy adott versenyen.
Ádám, összesen egyébként rád hány etap, hány stint jutott, mennyit vezettél összesen a verseny alatt, és lesz-e folytatás erről, egy esetleg beszélgettél-e már a AAA eSports-al?
Hát, hogy ilyen endurance folytatás lesz-e, azt nem tudom. Nyilván ugye ez a Le Mans szervezőktől is függ. Ugye ők ugyanúgy számítanak rám, hisz szerződtetett pilótájuk vagyok, tehát a részrumon ugyanúgy AAA eSport néven fogok futni, és a többi platformon is. Hogy a Penis Racing fog-e valamit csinálni szimulátoron, az arról nincs információm. Hát valószínűleg, ha megint lesz mondjuk jövőre jön ilyen 24 órás Le Mans verseny, akkor mindenképp fogják nevezni a csapatokat.
Egyébként Ádám, azt azért jól jelzi, hogy még viszonylag nagy távolság van a valódi versenyzés és a szimulátorozás között, hogy te következetesen inkább amerikaiasan vagy angolosan mondod a nevét ennek a bajnokságnak, mi meg próbálunk franciául fogalmazni, vagy beszélni Lantival, amikor Le Mans-nak mondjuk. Tehát ilyen szempontból azért látszik, hogy van még egyfajta távolság, de biztos, hogy közeledik egymáshoz a két dolog. Ádám, te vezettél már valaha versenyautót igaziból?
Nem. Hát a legközelebb az egy versenybokád volt, egy Rotax Max Senior nevezetű kokád.
Váltós?
Nem, sima. Sima, egyszerűbb.
És hogy ment? Milyenek voltak a köridők?
Hát Kecskeméten mentem, igazából köridőket nem tudok, mert azt nem számoltuk, inkább csak a buli kedvéért kaptam meg egy 2x10 perc erejéig, hogy kicsit vezessem ott a kecskeméti pályán. Nagy élmény volt, de igen, hát azért párszor megcsúsztam a gokárda, ezt el kell ismerni.
Hát a legjobb helyen kezdted, mert az ország egyik legjobb vonalvezetésű gokárt pályáról beszélünk, ott Kecskemét szélén, azt hiszem a Biris Dokkárt Center, talán ez lehet az, amit mondasz. És hát mivel foglalkozol egyébként a hétköznapokban?
A hétköznapokban mintalátói asszisztens vagyok a Színlap Hungary Kft-nél, és ott dolgozok napi 6 órában.
Aha. És a másik 6-8 órát pedig a szimulátorban töltöd?
Próbálkozok ezt esténként a lehető legtöbbet gyakorolni. Nyilván vannak elég sok versenyem, amikre muszáj minden nap gyakorolni. De ugye ilyen a hungaroringás sport, vagy ugye most a Cupra Sim Racing Series, ahol szintén megyek. Ugye volt a VTCR is. Tehát igen, vannak bajnokságok bőven.
Amelyekben egyébként, igen, és amelyekben kiváló eredményeket érsz el, azt azért mondjuk el, hogy a te neved például a szimulátorozás világában idehaza nem ismeretlen, de talán még külföldön sem, hiszen rengeteg elismert rangos bajnokságban indulsz és indultál.
Hát elég annyi hozzá, hogy már világszerte ismert a Pinches márka név, mert hogy ugye CZ-vel írod a neved, Ádám, és hogy az angol száz nyelveket beszélők azok általában ezt Pincsesznek szokták mondani. Úgyhogy az, hogy ezt a nevet már világszerte ismerik, az mutatja, hogy te nem csak itthon vagy eredményesen, hanem nemzetközi szinten is.
Igen, hát a külföldiek elég érdekesen mondják a nevemet. Hallottam mindenféle változatot, de ez a Pinches, ez nagyon, nagyon rögzült náluk.
Igen, akkor elárulok egy titkot a kulisszák mögül. Ugye a Race Room-on rendezik a Hungaroring e-sport bajnokságot is, ahol egyébként a VTCR egyéb bajnokságai is zajlanak. És egyébként, amikor mi Mihály Sznorbival közvetítjük a Hungaroring bajnokság futamait, akkor a fülünkön Németországból az a Robin Wieselmüller van, aki egyébként maga is kommentál. És a közvetítés előtt szokta kérdezgetni a magyar kiejtéseket, úgyhogy próbáljuk neki elmagyarázni, hogy pincés Ádám, de nehezen tanulják meg, nem áll rá a nyelvük. Ádám, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. Egyébként nem búcsúzom, még maradj, mert még Lantival egy kicsit lezárjuk a beszélgetést. Szerintem napestig tudnánk ezt folytatni. Ha valamikor úgy érzed, hogy közbeszólnál, akkor ne fogd vissza magad nyugodtan. Szóval Lanti, innentől mi a következő lépés szerinted? Ugye, amit még talán érdemes elmondani a Le Mans-i 24 órás virtuális versennyel kapcsolatban, hogy egy nagyon komoly főszponzort sikerült behúzniuk, ez pedig a Szaúd-arábiai, hogy is van, szellemi és e-sport szövetség konkrétan. Picit utána olvastam, azért abban az országban például működik az 5G hálózat, és végeztek egy kutatást, hogy eleve nagyon sok fiatal van, 20 és 30 év közötti, nagyon sokan érdeklődnek a számítástechnika iránt, és úgy képzelik el az életüket, hogy valahogy ebben a szektorban helyezkednének el, és ott egy komoly stratégia részeként mondták azt, hogy rendben van, akkor emeljük egy magasabb szintre az e-sportot magát, és ismertessük meg ezt a világot így a fiatalokkal. Megosztanak a vélemények, egyébként az orvos feleségem meggyőződéssel állítja, hogy szerint ez nem sport. Én meg azt mondom, hogy például pont az autóversenyzésben alapvetően az a mozgáskultúra, az a szem-kéz-láb koordináció, ami az autóversenypályákon Fernando Alonsoéknál meg kell, hogy legyen, az ugyanúgy a szimulátorban ülve is meg kell, hogy legyen Pincés Ádáméknál, mert hogy van egy kormány és van egy pedálszett, amit gyakorlatilag ugyanúgy kell kezelni, ugyanolyan jó ritmusban és érzékkel. Persze más kérdés, hogy az oldalerő hatásokat nyilván nem érzi az ember, amíg a szimulátorban ül. De mi lehet ennek a következő lépése? Hova fejlődhet ez?
Ezt a küzdelmet, ezt még egy jó néhány sport folytatja, ugye például a darts, amire szintén ugye szokták mondani, hogy nem sport, vagy annak idején én közvetítettem egy bowls nevű sportágat, amit alapvetően idősebb emberek folytatnak, emiatt a helyi temetkezési szövetség, vagy valami biztosítási cég volt a főszponzor, a Cooperative Funeral Care, de hogy ugye ezek azok a sportágak...
Hát a sakról nem is beszélve.
Sakról nem is beszélve, amik ugye nem annyira a fizikai erő kifejtésre épülnek, és emiatt mindig meg kell küzdeniük azért a címért, hogy ők akkor most sport vagy nem sport. Ugye az autósport olyan szempontból ez alól már kibújt, hogy aki valaha életében ült egy picit gyorsan, mondjuk egy Suzuki kupás autóban, az pontosan tudja, hogy az fizikai megterhelést is jelent. Főleg, ha gyorsan megy az ember vele. Nagyobb autóknál, formautóknál, meg aztán végképp azok az erőhatások. De szerintem föl kell számolni ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy csak az a sport, ami fizikai erőkifejtést jelent. Alapvetően amit említettél, szemkész koordináció például, koncentrációfejlődés, monotónia tűrés sok esetben például, ez csupa olyan dolog, amit a szimulátor versenyzés tud fejleszteni, és alapvetően versenyről van benne szó. Márpedig szerintem nagyon sokszor sportnak nevezhetünk olyan dolgokat, amiben az emberek versengenek egymással, és ami alapvetően arra épül, hogy te jobbá váljál, és azáltal, hogy jobbá válsz, legyőzd azt, aki addig jobb volt nálad. Úgyhogy ennek át kell szépen szüremkednie a magyar gondolkodásmódba is, és az ilyen versenyek szerintem nagyon segítenek neki. Azt viszont nem tudom, hogy mennyire lehet megjósolni, hogy mi vár az ilyen szintű szimulátorsportra, mert ahogy visszaáll valamennyire a világrendje, akkor nyilván a valódi autósport újra át fogja venni a porondot. Nyilván egy televízió, mint az Eurosport például, nem fog olyan terjedelemben tudni közvetíteni egy szimulátorversenyt, mint eddig, hiszen lesznek valódi közvetítések, valódi autóversenyek, egyéb sportágak. Viszont az biztos, hogy az otthonokban sokkal több szimulátor lesz. Az biztos, hogy a szimulátorversenyeken többen fognak elindulni, tehát egy óriási löketet kapott, és szerintem nagyobb, tehát többször fog megjelenni a most még lineárisan működő tévékben is a szimulátorversenyzés. Egyszerűen csak azért, mert rájöttek az emberek, hogy ez ugyan nem az, mint az autósport, de attól még rettenetesen érdekes, baromi látványos, nagyon-nagyon izgalmas, tele van tök jó történetekkel, és nyilván nem lesz ekkora terem, mint most, amikor egyébként le van fagyasztva a normál autóversenyzés, de hogy valamennyi teresz marad, arra én számítok. Tehát el tudom képzelni azt, hogy esténként lesz néha egy órás összefoglaló egy komolyabb szimulátorversenyről, egyszerűen csak azért, mert van érdeklődés, és ezekben a napokban kiderült, hogy igenis ezt be lehet tenni tévébe, és ezt emberek megnézik, és ebben ennek van létjogosultsága.
Hát arról nem beszélve, hogy ezáltal talán egy picit demokratikusabbá válhat az egyébként még mindig piszok drága autósport. Tehát gondoljunk bele, hogy találtunk most egy olyan platformot, egy olyan merítési lehetőséget, ahol tényleg meg lehet nézni viszonylag alacsony költségekkel, hogy kinek milyen tehetsége van ebben a szakákban, vagy a mozgáskoordinációban, ha úgy tetszik, és egyébként tényleg sokkal könnyebb összehasonlítani egymással versenyzőket, és aztán azokat kiválasztani, akik tényleg érdemesek arra, hogy akár beüljenek valódi autóba.
Egy gondolat még ide. Most itt a karantén alatt a VTCR elkezdett egy olyan sorozatot, egy podcast sorozatot, hogy meséljék el a versenyzők, hogy ki hogyan lett autóversenyző, és hogyan jutott el máig.
Norbi az első epizód vendége volt, azt hiszem.
Így van, és azóta egyébként volt Tarquini, most derült ki, én ezt nem is tudtam, hogy Tarquini bent járt Enzo Ferrarinál, és Enzo Ferrari le akarta őt szerződtetni tesztpilótának. Tehát ilyen sztorik jönnek elő, de az az érdekes, képzeld el, ami engem is meglepett, hogy majdnem mindegyikük esetében rendkívül esetleges volt az, ahogy ők bekerültek és előrébb tudtak lépni. Tehát, hogy éppen jókor volt jó helyen, éppen teszteltünk valahol, ahol ott volt egy másik versenyző, és látta, hogy milyen ügyes vagyok, és akkor meghívott, éppen ott felszabadult egy autó, és ez a fajta esetlegesség, ez ugye a demokratikusságát rontja az autósportnak, hogy ha te most éppen ott voltál, akkor te bekerülsz, a másik éppen nem volt ott, akkor ő nem. És erre tényleg nagyon jó a szimulátorsport, hogy ezek a srácok ezen a szinten meg tudják mutatni magukat, aztán nyilván ettől még nem fog mindenki lehetőséget kapni, hiszen ez egy olyan világ, hogy mindig sokkal több tehetséges pilóta lesz, mint olyan ülés, amiben be lehet ülni, de legalább megvan az esélyed. Nem csak azon múlik, hogy éppen akkor ott jó helyen vagy a faterod mondjuk, nem tudom én, melyik háborúban éppen jó öreg embernek segített, és akkor ő visszaadja. Szóval, hogy tudod, ilyen sztorik, elképesztő történetek vannak, hogy hol kapcsolódott össze két olyan kéz, igen, aminek köszönhetően aztán valakiből autóversenyző lett. Ezt egy picit talán csökkenteni fogja az, hogy itt ide bárki be tud menni, bárki meg tudja magát mutatni, és aztán nyilván kell az, hogy jó is legyél meg, hogy legyen szerencsét, hogy aztán valaki fölcsippentsen.
Mert egyébként a futballban például kell egy labda, esetleg egy pár focicipő, és aztán a játszótéren is meg lehet ismerni azt, hogy kinek van tehetsége ehhez a játékhoz. Most könnyen elképzelhető, hogy ez a bizonyos labda és focicipő egyébként egy kormány és egy pedálszet lesz, és az első lépéseket azokat meg lehet tenni talán a valódi autóversenyzés felé is. Azt még azért mondjuk el, hogy a versenyt, a Le Mans virtuális versenyt, a sorozat történetének első ilyen virtuális futamát. Raffaele Marcello, Luis Deletra, Louis Deletra egészen pontosan, Nikodim Wisniewski és Kuba Brzezinski nyerte. Ugye az utóbbi kettő szimulátorversenyző, két lengyel fiatalemberről van szó, egyébként pedig Marcello a Mercedes GT programjának a versenyzője, és Deletra a Haas Forma 1-es csapatának tartalékpilótája, tehát ők így alkották meg ezt a csapatot, és mondom, elképesztően nagy nevek voltak ott a Le Mans-i 24 órás versenyen. Ami érdekesség még, Lanti, hogy mennyire borítja fel mondjuk a valódi futamra történő, valódi versenyre történő felkészülését a csapatoknak ez a koronavírus, és hogyan kell átalakítani a programjukat, mert az látszott, hogy egyébként konkrétan gyári csapatok neveztek be erre a virtuális versenyre is, tehát a semminél azért pont több, és sokkal jobb, hogy legalább itt tudnak egy kicsit gyakorolni, meg edzeni.
Ennek pont az, hogy ugye azok a, az a megszokás, az a lendület, ami az egész szezonban ott van, hogy havonta van egy verseny, ugye azért az endurance bajnokságokban ilyen havonta, másfél havonta van verseny, mert hogy egy hétvége alatt lenyomnak mondjuk három Forma 1-es futamnyi távot, tehát ezért nem lehet nyilván minden második héten versenyt rendezni, szóval ők lendületben vannak, flowban vannak, és ugye ez az, ami ilyenkor megtörik a versenyzőknél és a mérnököknél is. És például a VRT csapat megcsinálta azt, hogy kibérelt egy szobát Zolderben, és ott szépen fölépítették a boxfalat, ugyanúgy, mint hogy mondjuk a Blancpain sorozatban szoktuk látni, beültek a mérnökök, és ugyanúgy számolgattak, stratégiát készítettek, és egyrészt ugye egy ilyen virtuális versenyen picit többet tudsz kísérletezni mondjuk a stratégiával, egy kicsit rámenősebb tudsz lenni, ki tudsz olyat próbálni, amit a valóságban nem, mert a valóságban főleg az endurance az általában a kockázat leszorításáról szól.
Most már a Forma 1 is egyébként, tehát a minimálisra kell szorítani a kockázat, ezért kevésbé izgalmasak a futamok, mert minden optimálisan működik lehetőség igen. Szerint, ezért jön jókor mindig egy váratlan eső, vagy felhőszakadás, vagy valami.
Hát igen, most egyébként, amit pont belefutottam ebbe az elképesztő előzésbe, ami ugye volt az első hungaroringi nagy díja.
Hát a szenzációs Piqué külső éve
szennát. Azt érted, azt ma nem szabad, meg se próbáld, ne is gondolj rá, mert ugye tényleg a kockázatcsökkentés. Szóval ez jól jött nekik nagyon, és az, hogy egy kicsit a mérnökök is használták az agyukat, és nem csak otthon nyomogatták a PlayStation-t, hogy a versenyzők is picit érezték azt, hogy most küzdünk, most le kell valakit nyomni. Hát ugye ezek a srácok olyanok, hogy te számtalan sportolót ismersz. Ővelük a rágó kibontásban is versenyezni igen. Lehet, hogy kibontja ki gyorsabban.
Tehát lételemük a
lételemük az
versengés.
Igen, és ez nagyon hiányzott igen. Nekik. Úgyhogy mindenki, aki nyilatkozott erről, azt mondta, hogy segített a valódi Le Mans-i felkészülésben az, hogy volt ez a verseny most.
Arról nem beszélve, hogy 1971 óta láttunk egy olyan alakulatot a mezőnyben, a Team Penske személyében, amely egyébként, hát amelynek ott lenne a helye Le Mans-ban, és tényleg egy legendás nagy múltú istállóról van szó, és most a virtuális Le Mans-on el tudtak indulni. Egyébként a GTL kategóriát pedig egy Porsche, a 93-as Porsche nyerte. Nem voltak nagy nevek ebben sem, Nick Tandy például Le Mans győztes, vagy mások is csatlakoztak ugye hozzájuk szimulátoros versenyzők. Tommy Ostgaardnak például a neve az szimulátoros világban egészen ismerősen cseng és jól cseng. Hát nagyjából akkor ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönjük, Ádám, hogy itt voltál velünk. Sok sikert kívánunk az összes többi megmérettetéshez. Mi a következő verseny?
Mi a következő verseny? Holnap Attack GT Masters ilyen inkább nézőknek ilyen verseny, amire lehetett kvalifikálni szintén részünkbe.
Igen.
És ugye ott én meg vagyok hívva, mint versenyző, hiszen kvalifikáltam a GT Masters eSport bajnokságára, mint fix versenyző a top 20-ba, ami ráadásul 80 ezer eurós összdíjazású verseny.
Az igen. Tehát, az igen. Tehát, győztesnek mennyi jár?
Győztesnek menni jár.
Hát egy 40, 80-ból 30-40?
Nem teljesen úgy van felosztva a pénzdíj, nem csak pénzdíj van, tehát itt ugye vannak ilyen-olyan, lesznek ilyen-olyan tárgyeremények, meg mit tudom én, tehát a legelső az végül 10.000 eurót fog kapni, de
azért barátkozunk majd veled, ha megnyered, na írd, megcsörren a telefonot, hogyha sikerül.
Megyünk sörözni.
Igen, de nyilván van leggyorsabb köréért 500 euró, azt hiszem, meg ilyen-olyan olyan díjak még lesznek, amiről mondjuk még nem tudunk, de hogy így fog felépülni ez a összdíjazás, és akkor ennek lesz most ilyen kiállítás bajnoksága, ugye a nagy bajnokság előtt.
Exhibition race, mondja nyugodtan magyarul, azt jobban igen. Értjük. Egyébként meg a pénzdíjról, meg a tárgyereményről csak annyit, hogy például Nagy Dani a TCR virtuális bajnokságban már román nyeri magát, és már nem tudja azt a pénzt elkölteni majd gumikra, amit egyébként arra kapnak nyereményként, hogy friss gumit vásárolhatnak belőle, de ez legalább egy kis kapcsolat a valósággal, hogy alapvetően az is egy komoly összeg éves szinten, hogy mennyit költenek el egy csapatnál friss gumikra. Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, egy élmény volt beszélgetni veled, és gratulálunk ahhoz, hogy része voltál egy picit a sporttörténelmnek, hiszen egyetlen magyarként voltál ott az első virtuális Le Mans 24 óráson.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást is.
Lanti, neked mi a következő lépés? Szimulátoros versenyek vannak?
Húha, ugye elindult most a VTCR-nek ez a következő sorozat, ahol már csak a valódi versenyzők mennek.
Hát és abból egyébként egy komoly tévéműsort csináltak.
Igen, azt nagyon szépen összerakták, így nem tudom, a világ legkeményebb gumibáláját is megismertük a Salzburgringen, tudod, a sikánnal indul, neki ment az autó, gumibála ott maradt, az autó repült vissza, úgyhogy hát szigorú gumibálák vannak, de jó volt egyébként, érdekes volt a verseny, és hát jól mentek a magyarok, ugye Tasi Attika nyert egy futamot. Norbi dobogón volt, szóval ez most már, ha jól emlékszem, majdnem hétről hétre lesz. Aztán valamikor július közepén, amikor az eredeti Tour de France lett volna, akkor ilyen kis Tour de France virtuális versenyek lesznek még, de nekünk az élet most, ahogy látom, ilyen július végén, augusztus elején indul majd a kerékpár szezonnal, és aztán meg ugye az autósport szezon augusztus közepe, vége fele, szeptember elej, a VTCR majd szeptember közepe táján indul, úgyhogy addig még van egy pici idő ezen elmélkedni, úgyhogy például megnézem a régi Le Mans-i közvetítéseket, mert erre most van idő, és ha valaki igazi élményt akar, kicsit, akár egyébként az 5 évvel ezelőttiket is, de mondjuk egy 20 évvel korábbit, elképesztő élmény.
Milyen autók? Hát az fiatalkorunk, meg gyerekkorunk, gyönyörű. Fantasztikus.
Úgyhogy ilyesmire érdemes időt fordítani, és aztán szépen lassan indulgat az élet.
Újra indul egyébként, ugye az IndyCar elindult, a NASCAR már gyakorlatilag dübörög, ott már jó néhány futamon túl vannak, az IndyCar a szezonnyitón, és most a nagyobb szünet következik, de ott is gond nélkül lement minden. Aztán ugye nem tudom, hogy van-e sportesemény a világon, amelyik nem hogy elmaradt vagy későbbre kerül, de egyenesen korábban rendezik meg. Minden esetre a valódi Forma 1-es magyar nagydíj az ilyen, mert augusztus elejéről július közepére került előre, ugye a dupla osztrák verseny hétvége után harmadik versenyként, vagy helyszínre jönnek ide. Aztán, ahogy mondtad, indul a VTCR is, ők meg majd október közepén jönnek, ráadásul közösen a Kamion Európa bajnoki mezőnnyel. Tehát, hogyha addig nem jön második hullám, bízzunk benne, hogy nem lesz ennek a koronavírus járványnak második hulláma, akkor azért lesz élet mondjuk a magyar versenypályán vagy pályákon is. Köszönöm szépen, egy élmény volt beszélgetni, folytassuk!
Egyetértek, én nekem is nagyon nagy élmény volt, köszönöm szépen, hogy meghívtál, nagyon jó volt, szerettem még. Simán ránéztem, hogy egy órája dumálunk, még belefér nekem egy pár óra, csak ki tudja, hogy lenne, aki meghallgatja, de köszönöm, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy benne vagyok, abszolút.
Ez volt a Pole Pozíciók podcast, köszönjük, hogy meghallgattátok, hamarosan újra jelentkezünk, sziasztok! Pole Pozíció.